Az óembert nem lehet kiizzadni. Próbáljuk, de izzadsággal nem megy. Erre a Széchenyi fürdő szaunájában jöttem egyszer rá. Hosszú nagy szauna, és meghallottam egy ismert református püspöknek a hangját. Na mondom, oda mentem hozzá, mindjárt izzadtunk, és hát ott jött ez a nagy bölcsesség, hogy püspök úr, az óembert nem lehet kiizzadni. Az óembernek meg kell döglenie, meg kell halnia, víz alá kell kerülnie. Az egy temetés, az egy komoly dolog, de azt sem tudjuk mi megtenni magunktól. A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő drága szent nevének, az ő szent lényének legyen dicséret, dicsőség, hálaadás, most és mindenkor is, mindörökkön, örökké. Boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Tehát boldog ember az, aki nem jár a bűnösök tanácsa szerint. Nem áll a vétkesek útjára, és nem ül a csúfolódók székére, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről elmélkedik éjjel-nappal. Drága úrunk, köszönjük, hogy nem hoztad az életet, hanem te magad vagy az élet, és ahol te jelen vagy, ott élet van. És köszönjük, hogy ma este is ezen a helyen is a te nevedben, a te jelenlétedben vagyunk együtt. Szeretnénk lélekben, igazságban, akaratod szerint, igéd szerint, ne hagyj minket magunkra, úrunk. Óvd meg minket attól, hogy akár csak én tanítsak, azzal semmire nem megyünk. Urunk, szeretnénk minnyájan lélek által tőled tanítottak lenni, az Istentől tanítottak lenni, hiszen te tudod, hogy mi van bennünk, mit hagytunk otthon, mivel küzdünk, akár megtértünk, megújultunk már, vagy éppen keresünk téged, te tudod, mire van szükségünk, és ezt csak te tudod megadni. Köszönjük, Urunk, hogy mindez ideig elhordoztál és megtartottál minket ebben a világban, amelyben valóban annyi nyomorúság, annyi istentelenség, annyi gonoszság, annyi minden terhel minket is, de szeretnénk ma este is csak rád tekinteni, csak téged hallgatni, és téged követni a hétköznapokban. Köszönjük, úrunk, ezen az estén is, hogy te átszakítottad az eget, eljöttél, alászálltál életünk mélységeibe, alászálltál a pokoli mélységekbe, hogy nagyonan halottakat hozzál ki, és köszönjük, hogy végigmentél az úton, és a te sebeidben van az életünk gyógyulása, és te nem akarod a bűnös ember halálát, hanem az, hogy megtérjen és éljen, és hogy egy se veszten el közülünk. Dicsőítünk, áldunk, magasztalunk, Urunk, szeretetedért, szerelmedért. Amen. Drága testvér, ugye az úgynevezett hegyi beszéd, amit úgy tudjuk, hogy talán Ágoston nevezte el ezt a részt hegyi beszédnek. Hát az eredeti szövegben még csak fejezetek meg versek sem voltak, hanem ahogy az evangélista leírta a szöveget, ezt utólag az utókor aztán fejezetekre osztotta meg címeket, neveket adunk neki. A dolog lényege, hogy ez Jézus tanítása, az Úr Jézus tanítása. Ezért nem egyszerűen ez egy ilyen filozófikus kérdés, hogy mi megy nekünk, mi nem megy nekünk, boldog vagy nem vagy boldog, hanem szeretnénk ma este is Szentlélek által, akárkik is vagyunk, akármilyen helyzetben is vagyunk, Jézust hirdetni, amit ő hozott, amire nekem is most is, 65 éves koromban is szükségem van, és ugyanúgy szükségem volt 18 éves koromban, vagy akár a gyermeknek is. Mindenkinek Jézusra van szüksége, arra van szüksége, amit ő hozott ebbe a világba, amely halálos mélységekben van. A úgynevezett hegyi beszéd előtti néhány verset, tehát a boldog mondások előtti néhány verset hadd olvassam el, bejárta egész Galileát, tehát lábon volt, ment, valószínű ilyen melegben, vagy ennél még melegebben is ment, tanított a zsinagógáikban, tehát bement a vallásos közegekbe. Ma már az evangelikál körökben ilyen szitokszó lett ez a vallás. Hát tudjuk, hogy mire gondolunk ilyenkor, de Jézus kijár és bejár, bemegy és kijön, szabad. Tehát az ő lénye maga az isteni szabadság, és ezt akarja adni, úgy érzem, nekem is és mindnyájunknak, a mai felekezeteknek, mai hívőknek is ezt az isteni szabadságot. Hogy szabad, hogy ne legyünk idegesek attól, hogy halljuk azt, hogy ilyen felekezet, vagy olyan felekezet, vagy ilyen irányzat, olyan irányzat, vagy hogy a családban, a rokonok között mi minden van, mi minden történik. Hát ezért vagyunk. Jézus lábon volt, Bejárta a falvakat, városokat, mint tanított, bement a zsinagógába, és bárhol, ahol az úton, útfélen találkozott emberekkel, mindenkinek azt adta, amire annak a valakinek szüksége volt, hogy az ő élete előre mozduljon. Tehát mobilis volt, szenzibilis volt, úton volt. Bement a zsinagógákba, hirdette a mennyek országának evangéliumát. Bent a zsinagógában. A zsidók között, a zsidó testvérei között, akiket ma is többen leírnak, hogy mi közünk hozzájuk, ugyanúgy Isten számon tartja őket, és az elmúlt évtizedekben ráadásul nagyon sok zsidó származású testvérünk ismeri föl Jézusban, Jesuában a messiás. Hála Istennek, halleluja, nagyon nagy dolog. És hogy nem gondoljuk azt, hogy Isten számon tartja őket, és szereti őket. Hát az egész első keresztjén közösség, ugye a zsidó körökben jött létre tanítványok által és a zsinagógákban. Tehát attól függetlenül, hogy Jézust sokan megtagadták, attól függetlenül, hogy Pál apostol is Jézus nyomán bement a zsinagógákba, bement a vallási helyekre, és a legtöbb helyről kirúgták. De aztán utána mentek többen, és küldetést érzett, és nem csak a pogányokhoz ment Pál. Pál a végig, akár a római gyülekezetre, ha gondolunk, meg a többi gyülekezetre, ugyanúgy zsidóhoz és görögökhöz is, közelihez és távolihoz, képmutatóhoz és istenkeresőhöz vagy szegényhez ugyanúgy odalépett az Úr Jézus. Tehát, hogy legyünk mindenek számára egy ilyen démonikus világban, ahogy Danny bácsi mondta, és igaza van, kenyér és ital. Tehát elsősorban, hát ítélni tudunk, hát ítéletet, diagnózist tudunk. A nagy dolog a terápia, hogy akkor az Isten népe mit csinál? Na most az Isten népét, tehát azt lehet mondani, hogy Nyugat-Európában mi folyik meg. Nem, a te gyülekezetedben, a mi egyházunkban, az egyházainkban mi folyik. Ez az igazi kérdés, hogy a gyülekezet, az egyház elég ébere, elég így hallgatja Jézust, és követi-e őt, és nem egyezik ki a korszellemmel. Ez a nagy kérdés, hogy mennyiben jó kovász, mennyiben igazi világosság, és ehhez mennyei erő kell, mennyei ellenállás, a Szentléleknek az ereje. Mindjárt eljutunk a boldogságig, hogy mi is lehet az, hát tudjuk hogy nagyjából, de mindjárt arra is rátérünk. Csak nagyon tetszett ez a bevezető, hogy mi a előzménye Jézus tanításának. Tehát, hogy tanítani lehet, néha az az érzésem, hogy túlteng nálunk a prédikálás. Mert hát ez a csodálatos dolog. Hirdetni kell az ígét, hirdetni kell az evangéliumot. És egy-egy gyülekezetben ugye van az istentisztelet, biblióra, ez is az, hogy felsoroljuk a programokat. Ez nagyon jó, nagyon kell. De az ige az cselekszik, az történik, az úton van, az ott van, az megtestesül és megvalósul. És egyébként a környezet, a világ, akik felé küldetésünk van és küldetésünk lenne, az elsősorban ezt látja és ezt figyeli. És Jézust is látták. És persze volt, aki megbotránkozott benne, de nagyon-nagyon sokan követték. Mert Jézus ment előre, és a megtestesült ige megvalósult. És ebben sokan beleütköztek, de nagyon sokan követték. Mert megváltozott az élete egy-egy embernek. Tehát hirdette a mennyek országának evangéliumát, gyógyított mindenféle betegséget és erőtlenséget a nép körében. Tehát nem azt mondta, hogy milyen fáradt ez a társaság. Hát ti hívők vagytok? Zsidók vagytok? Hát nem kaptátok a törvényt? Milyen fáradtak vagytok? Milyen megtörtek vagytok? Nem, meglátta őket, megszánta őket, és gyógyította őket, és megérintette őket, odáig menően, hogy még a koporsót is megérintette, a naini ifjúnak a koporsóját, és ezáltal ő is úgymond tisztátalanná lett. Tehát szembe megy a betegséggel, a bűnnel, a halállal, azzal az állapottal, amitől szenved az ember. Szenved az emberiség. Tehát ő valóban a világ megváltója, és gyógyított mindenféle betegséget. El is terjedt a híre egész Szíriában, és hozzávittek sokféle betegségtől és kíntól gyötört szenvedőket. Rengeteg kíntól szenvedő ember van ma. Nagyon sok. Tehát kereszténység. Lábra vegyetek Szentlelket. Hallgassuk őt. Kövessük őt. Kövessük őt. Ő ezt mondta, gyere és kövess engem. Nem azt mondta, hogy jár gyülekezetbe. Hát persze, hogy jár gyülekezetbe, de az olyan, mint az autónak a tankolás. Jár és kövess engem. Mindjárt szóba kerül a gazdag ifjú. Azt mondja neki, hogy kövess engem. Nagyon érdekes. A gazdag ifjút a követésére hívta az Úr Jézus. No, el is terjedt a híre. Kintól gyötört szenvedőket, megszállottakat, holtkórosokat és bénákat, és meggyógyította őket. Drága testvérek, úgy látom, hogy a diabolosz, az ördög megkísért az egyházat ezekben a kérdésekben is. Hogy akkor most mindenkit meggyógyítunk, nem gyógyítunk meg. Meggyógyult, mert volt hite, nem gyógyult meg, mert nincs hite. A lelke gyógyul meg, vagy a teste gyógyul meg. Tehát állandóan jár az agyunk, ez az evangéliumi agyunk, és szeretnénk dogmatizálni, szeretnénk valami rendszerbe szedni a jézusi tanításokat. Nem, Jézus az élet. Ő az élet, ő megjelenik, és azt adja az embereknek, amire akkor ott. És volt olyan, hogy a betegnek mondja, hogy megbocsátottak a te bűneid. És azok a felekezetek, vagy gyülekezetek, vagy kegyességirányzatok, akik már ezekről úgy elfeledkeztek. Ez azt mondja, hát ez olyan pünkösdi dolog, ez olyan karizmatik. Hagyjuk ezt a hídgyülire, ő gyógyítson meg mindenkit. De ez nem így megy, hanem nekünk az a tökéletes Jézus kell nekünk, és őt ismerjük. És azt igényeljük, azt kérjük, hogy ő cselekedjen, és ő tegye azt, amit ő jónak lát, mert akkor az jó lesz, amit ő csinál. Ő akkor az jó lesz. És tudjuk, nagyon jól tudjuk, hogy nem gyógyul meg mindenki. Ezekben a percekben is, nem mondok konkrét országokat, de hát muszlim országokban, meg ázsiai országokban szenvednek hívők, keresztjének, koncentrációs táborokban, börtönökben, szegényen, mezítelenül, nyomorultul, megalázva, székletet etetnek velük, rettenetes állapotok vannak, rettenetes állapotok. Leginkább ottól ébredések vannak. És akkor mi itt jövünk a nyugati kereszténység, hogy aki hisz, annak gyönyörű öltönye van, hibátlan fogsora, a bankszáma teljesen rendben van. Hát van, akinél igen. Van, akinél a megtérés egy nagy áttörést jelent. Egy nagy áttörés, egy alkoholbeteg, vagy bárki. Ki jön a mínuszból? Hát akkor elkezd gazdálkodni. És ő nem elszívja az erőt, a pénzt a környezetéből, hanem aztán adja. Tehát mindenféle, nincsenek sablonok az Úr Jézusnál, de a lényeg az, hogy ő jelen, és akkor ő jelen van azokban a börtönökben, ahogy Pál is átélte, és nagyon sok hívő keresztény a bezártságot, hogy Jézus hogy van jelen egy börtöncellában, hogy van jelen egy intenzív osztályon, hogy van jelen egy őrjöngő családban, hogy van jelen egy olyan helyzetben, ahol meggyaláznak gyermekeket, és te általad ott van Jézus, és adja a gondolatokat, adja a szavakat, adja azt, hogy mit mondjál, és hogy mit tegyél, hogy mit tegyen a gyülekezet. Tehát, és bénákat meggyőzött. Nagy sokaság követte Galileából. Tehát az Isten jelenlétét és az Isten erejét semmi nem pótolja. Semmi. A hangerő, a dicsőítés, a pénz, az áll, ilyen áldás, olyan. Semmi! Semmi! És akik tanúságot teszünk, akár ige hirdetésben, vagy tudjuk, hogy készülünk valakivel beszélgetni, meg minden, hát ott vagyunk az Úr előtt, drága Uram, hát üres a szív, üres a kéz, minden üres, adjál valamit, csak tőled való legyen. Egy cseppet, egy magocskát, csak igazi legyen, csak valóságos legyen, mert akkor abban ott van az élet törvénye, ott van a mag törvénye, ott van az élet energiája, és akkor az majd elkezd dolgozni. Az egyik kísértésünk szerintem a nagy jó akaratban, hogy nem engedjük el a dolgokat. Nem engedjük az Urat dolgozni, hanem mi végig akarjuk vezetni az embereket. Ilyen lépcső, olyan lépcső, ezt tedd, azt tedd, így csinálj, úgy csinálj, és akkor majd rendben lesz. De hagyjuk őt dolgozni, mi eszközök vagyunk. No, nagy sokaság követte. Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai, ő pedig megszólalt. Tehát az Úr Jézus felmegy egy hegyre. A hegyekről most nem beszélünk, nagyon nagy jelentősége van a Szentírásban, tudjuk a törvényt is, ott kapta nem csak a zsidó nép, hanem az egész világ, és az Úr Jézus is fölment, ő szeretett amúgy is fölmenni a hegyre, és ott csendben lenni, és oda a tanítványokkal ment. És a Lukács 6-ban is, a ott a mezei beszédnek nevezik, de az írás tudók szerint az inkább egy ilyen fennsík lehetett, az is fent volt a hegyen, magaslaton volt, és valószínűleg ugyanarról a beszédről van szó. Tehát a tanítványokhoz szól, azokhoz, akiket ő megszólított, meglátott, megszólított, megérintette őket, és az ő életük, hát nem egészen teljesen, hiszen még tulajdonképpen a pünkösdi tapasztalat előtt voltak ilyen értelemben, de mégiscsak az övéi voltak. Mégiscsak az övéi. És a Lukács evangéliumában délután is megnéztem, volt egy olyan, hogy kiküldte őket. Még a kereszt, a nagy hét, nagy események előtt, a Szentlélek kiáradás előtt, kiküldte őket szolgálatra. Menjetek! És például azt mondta, hogy ne vigyetek még erszényt sem. Erszény, nem, hogy bankkártyát, erszényt sem. Semmit ne vigyetek magatokkal. Ilyet mondott. Itt most részben a szegénységről is lesz szó. Tehát a tanítványokat elhívja, fölhívja a hegyre, és hozzájuk beszél. Itt a Máténál így olvasok, tudjuk jól, boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Tehát újra hangsúlyozom, ezt Jézus mondja, és azoknak mondja, akik őrá figyelnek, akik őt követik, és a hegyi beszéd, legalábbis én például ilyen kegyességben nőttem föl, ahol persze nagyon sok pozitívum is volt, és sok értéket is kaptam, de ezek az igék úgy hangzottak, mint valami szuper törvény. Tehát itt ismerjük aztán a törvény magyarázata, amiről Jézus beszél, hogy ha már szívedben haragszol, már méltó vagy a kárhozatra, ha már szívedbe kívánsággal tekintesz egy asszonyra, már parázna vagy, akkor a bőjtölés, az igazi kincs, a pénzhez való viszony. Tehát olyan kemény, olyan félelmetes dolgokat mond Jézus, hogy én legalábbis úgy gondolom, úgy érzem, hogy ezt még a hívők is, igenis a hívők is sokszor elengedtük magunk mellett. Ez teljesíthetetlen. Jó, Úr Jézus, lehet, hogy neked megy, hogy az ellenséget szeresd. Hát egyszerűen nem bírom a hangját az anyósomnak, vagy és sorolhatjuk, hogy kivel, kinek mi a gondja a környezetén. Nem bírom. Mi az, hogy szeressem? Mi az, hogy oda tartsam a másik arcomat? Hát ez nem normális dolog. Mondhatná Besenyő Pista bácsi, hogy ez normális? Mi az, hogy oda tartsam? Amikor meg kell védenem a családomat, meg kell védeni a gyerekeimet. És annyira radikális, annyira komoly és mély tanítás ez, hogy sokkal szigorúbbnak tűnik a mózesi törvénynél, tehát akkor mit jelent ez? Vagy megpróbálom valahogy valamiképpen hát összeszorított fogsorral valahogy kiizzadni és megoldani ezt a kérdést, vagy elengedem. És úgy érzem, hogy a kereszténység egy része ezt úgy elengedte. Mondjuk például a szegénységet. Ne ugorjunk azonnal a lelki szegénységre. Itt a szegénységről is szó van. Itt a kiszolgáltatottságról is szó van. Tehát boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Lukácsnál ezt olvassuk. Ő pedig tanítványaira nézett, ránézett a tanítványokra, nagyon fontos, és így szólt. Boldogok vagytok, szegények. A tanítványoknak mondta. Ezt tudom, hogy a kommunisták is felhasználták, a baloldali gondolkodók is felhasználták ezeket az igéket, hogy Jézus a szegények pártján van, és a szegényeken segít, és ő egy forradalmár, és a többi. Tehát boldogok vagytok, szegények, mert tiétek az Isten országa. Lukács így folytatja, boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd megelégítetnek. És akkor az egyház egy része ezt még ki is használta arra, hogy a szegényeknek ezt mondta, ezt hirdette. Hogy most nincs nektek, most éheztek, most szűkölködtök, most főleg nem volt véletlen, hogy a úgynevezett keresztény Európában robbant a kommunizmus és a forradalom, mert az egyház egy része ezt képviselte. Hogy hát ez van, sorry, így születtél, szegény vagy, majd a mennyországban megelik. Hát nem erről van szó, nem erről van szó. Egyik az, nézzünk szembe ezzel, hogy amivel megint csak nagyon nehéz szembenéznünk, mert hát mindnyáján fontosnak érezzük a pénzt és az anyagiakat, és ne legyünk szemforgatók. Fontos a mi életünkben, a mai gyülekezetek, a misszió életében, hát ez az egész berendezés, meg minden, emögött is pénz van. És Jézus mégis azt mondja, hogy boldogok vagytok ti, szegények. A tanítványok szegények voltak. Azt mondja egy helyen Péter, ott elhagytunk mindenünket. Elhagytuk mindent. És amire utaltam már, Lukács evangéliumában olvassuk, kiküldi őket, ne vigyetek erszényt magatokkal. És tudom, igen, van ilyen látás, hogy aki hisz, annak van pénze, az gazdag. És akkor Isten ad például egy megbojdult, megőrült egyházi közegben egy Assisi Ferencet, aki elkezdi olvasni ezeket az igéket, és elhiszi. Elhiszi. Azt, amit Jézus mondott és tanított. És Jézus is szegény volt. De milyen értelemben? Hát fizikai értelemben is. Fizikai értelemben is. De aztán tudjuk jól, hogy az ószövetségi, akkor nekik az volt a Bibliájuk, az ószövetségi hitvilágban a szegénység fogalma, a szegényekről való gondolkodás átment lelki-szellemi értelembe is. Tehát azok, akik valóban szomjazzák az Isten országát, és elismerik, felismerik, hogy szükségük van Istenre. Ismerjük azt az éneket, azt az evangélium éneket, hogy jövök, semmit nem hozva, keresztetbe fogozva, mesztelen, mesztelen, hogy felruház. Tehát a hívő keresztény ismeri ezt az állapotot, és ez a kettő így együtt van. De ne kerülje ki az egyház, a kereszténység azt, hogy az Úr Jézus szabadságot és méltóságot akar adni anyagi ügyekben. Néhány évvel ezelőtt ebédeltünk együtt 5-6 felekezet, és akkor missziós emberek, missziós hívő emberek, és arról beszélgettek a testvérek, hogy ki hogyan pályázik ma. Mert lehet pályázni, van pénz, lehet építeni, tatarozni, sok mindent lehet csinálni. És akkor velem szemben ült egy ortodox pap, egy jó barátunk, testvérünk, ott találkoztam vele először. Már az érdekes volt, hogy tömtök ott magunkba a grillcsirkét, meg nem tudom micsodát, ilyen svédasztalos ebéd volt, ő meg nem eszik. És akkor megkérdezem tőle, hogy nem vagy éhes, vagy böjtősz? Vagy nem, azt kérdezem, hogy bőti napod van? Azt mondja, nem vagyok éhes. És ez nekem nagyon tetszett, ez a szabadság. Hát ha nem éhes, akkor miért legyen? Ingyen csirkét. Ökumenikus ingyen csirkét. Nem eszik. És akkor megint úgy csendben volt alázattal szépen, és akkor szóba kerültek ezek a pénzek, pályázatok, és akkor csendesen megszólal, hogy de nem ítéletesen, alázattal, hogy a Szent Lelket nem lehet elnyerni pályázati úton. Ennyi. Egyébként informatikus dolgozik, neki is van fizetése, és tudja a lényeget. Tudja a lényeget. És ez a szabadság akkor is, hogyha a gyülekezetek sokszor, igen, ki kell fizetni az imaháznak is a rezsijét, és a pásztort kell fizetni, stb. Tehát nem egy könnyű kérdés. De ismerek olyan mai magyarországi felekezetet, ahol a vezető azt mondja a pásztoroknak, hogy keressetek világi állást is magatoknak. Tehát vannak ilyen helyzetek. Azért, mert most egyeseknek van éppen fizetése. Máskor meg nincs, vagy nem lesz. Na, tehát a lényeg az, hogy Jézus szabadságra hívott el minket, a vele való kapcsolatra. És mi is lehet akkor ez a boldogság? Szokták mondani, hogy a boldogság az nem érzelem. De az is! Hát hogy ne lehetne az is? A boldogság az nem extázis. De az is! Hogy ne lehetne? Hát nem volt még olyan, hogy bukfencelnénk örömünkben, és hallelujáznánk, és körbe szaladnánk az udvarunkat örömünkben, mert az Úr él, az Úr szól, az Úr megérint, az Úr meggyógyít, az Úr megbocsátja a bűneinket, megszabadít a gonosztól, a halál félelemtől, amit én is átéltem 18 évesen, hogy megszabadít a halál félelemtől, az élettől való félelemtől. Semmi nagy rendkívüli dráma nem volt az életemben, csak nem tudtam, hogy miért élek. Nem tudtam, hogy miért élek. És a boldogság akkor is megvan, amit utaltam a börtönben, vagy intenzív osztályon, vagy betegségben, vagy családi botrányok között. Tehát ki a boldog? Az, akinek az élete helyére került. Helyén van. Tudja, hogy miért él. Tudja, hogy mi a dolga. Tudja, hogy van egy tökéletes Jézus. Tudja, hogy ez az élet, értem, hogy ezért jött, ezt hozta. És ezt én megízleltem, és nem szomjazok azóta. Nem szomjazok azóta. Botladozunk, esendőek vagyunk, sajnos hívőként is vétkezünk, de tudjuk, hogy ki a tökéletes Jézus. Azt mondja, hogy ez a fajta boldogság, a Jézusban, a Jézus által való boldogság, a megtérteknek, igenis a megtért embereknek, az újjászületett embereknek, a Szentlélek által betöltött embereknek a csendes, alázatos boldogsága. Mondjuk az utóbbi 2-3 évben átéltem én is azt, hogy ott vagyok a szinte intenzív osztályon kiterítve, és ott is ott volt az Úr Jézus, meg ma délután, amikor hanyat feküdtem a Balatonba, az Isten tava, ez az Isten tava, ez is. És valami csodálatos dolog, hogy látod a kék eget, és ott vagy a tóban, egy eszembe jutott, egy bolond világban, és igen, Ukrajna, meg Izrael, meg a többi, meg őrület. De Uram, te szép vagy, te jó vagy. Te szeretsz minket. És milyen lesz a veled való színről színre látás és együttlét. Az elmúlt héten hallgattam a Pax TV-n két Jézusban hívő zsidó testvérünket, ilyen kerekasztal beszélgetés sorozat volt ez, nagyon értékes, nagyon jó. Hát ott megkérdezték őket a harmadik szentélyről, hogy lesz ez, mint lesz ez. Drága testvérek, most nem feléjük mondom elsősorban, lehet itt gondolkodni, meg hát akik az interneten rajta vagyunk, hány hívő írja az, hogy még ma, talán még ma eljön az Úr. Hát igen, lehet, hogy be se fejezem ezt a beszédet, és már eljön az Úr. Milyen szép lenne, milyen jó lenne. Én nagyon örülnék neki. De ne szabjunk időket az Úrnak. Nála van az óra, ő tudja, hogy mikor jön el is. Mindenről lehet gondolkodni, beszélgetni testvéri körökben, de a gonosz azt akarja, hogy olyanról beszélgessünk, amiben nincsen kompetenciánk. Nem tudunk beleszólni. Az atyánál van az óra, ő tudja az időket, ő küldte el az idők teljesség. Ki gondolta, hogy az idők te 400 évig nem szólalt meg Isten Izraelben? 400 évig? A proféták után, a proféták kora után. Eltelik 400 év. Hát mi van? Elaludt? Nyugdíjba ment? Vagy mi van? Szabadságra ment az Isten? Majd ő megszólal, majd ő lép, majd ő tesz. Tehát ezt azoknak is mondom, akik feszültek, izgulnak, látják a világ romlását. Igen, a világ romlik, a világ mindig is ilyen volt, és ilyen most is, és ilyen lesz. Az a lényeg, hogy benned mi van, a te szívedben mi van. Van ez a fajta boldogságérzet, ami nem a külső körülményektől függ? Na ez a dolog lényege. Ez a dolog lényege. És ezt nem lehet kicsiholni magunkból. Ezt nem lehet mesterségesen előállítani. Ezt az Úr tudja adni, az Úr jelenléte. Az, amikor együtt vannak a tanítványok, átmegy a falon. És azt mondja, Shalom, hogy vagytok, fiúk? Na, mi a helyzet? Vagy a parton, amikor látja őket, üres a szív, üres a háló, üres a csónak, üres a kéz. Fiaim, van valami ennivalótok? Mondja a profi Péter, hát van annál profibb halász? Nincs, Uram. Semmim nincsen. Semmim nincs. Na, gyertek, mert közben ő sütött nekik halat. Mert éhes pasi az valami döbbenetes, az egy rettenetes dolog. Az Úr Jézus halat süt neki. Nekem az is feltűnt nagyon szép, amikor a Jairus lányát feltámasztja. Hát az nem akármi, nem? Azért föltámad egy halott. És mit mond nekik? Figyelj, nem adnátok neki reggelit? Hagyjatok már neki enni. Hát legyetek már egy kicsit normálisak. Hívők, halljátok? Legyünk már egy kicsit normálisak. Az éhezőnek adjunk enni, akik a démon megszállt, imádkozzunk, hogy Isten szent lelke üzze ki a démont, és azt tegyük, ami a dolgunk, ami a feladatunk, amiért az Úr Jézus jött, hogy helyre tegye a mi életünk, a világ életét. A világ, tudom, hogy tudjátok, de akkor is lélek által ki kell mondani, egyetlen esélye Magyarországnak, Európának, a világnak, Jézus, Jézus, nem egy a sok közül, nem a legjobb, nem a legjobb, az egyetlen. Úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta a világért, mindenkiért. Boldogok a lelki szegények, a koldus szegények, azok, akiket ő meglátott, például a halászó tanítványokat, és adott nekik enni, vagy a vámszedő, vagy ahogy Mária énekel, hogy gazdagokat elküldött, és szegényeket megelégített, vagy a Lázár, gazdag Lázár. Hát a Lázár nem azért üdvözül, mert szegény. Tehát ezért értették félre a lukácsi mondatokat, hogy boldogok vagytok, ti szegények. Hát az testi és lelki értelemben, de nem elég, a szegénység nem belépő az Isten országába. Hát az nem belépő. Hát a szegénynek is meg kell térni. És a Lázár neve az, hogy Isten segít. Lázár nevének a jelentése, ahogy tudatosan Jézus elnevezi azt a Lázárt. Isten segít, vagy Isten megsegített. És a gazdag sem feltétlenül azért kárhozik el, mert gazdag, hanem mert szívtelen. De azért Lukácsnál Jézus azt mondja, hogy jaj, nektek gazdagok. Azért ezt árnyalás nélkül kimondja, jaj, nektek gazdagok, meg ismerjük a gazdag ifjú történetét is. Ezek nekem is, és szerintem sok hívőnek kényelmetlen történetek. Ezen el szoktunk gondolkodni. Hát uram, miért vagy ennyire radikális? Ez radikalizmus. Ez vallási fanatizmus. Ezek azért ilyen szektás. Neked könnyű volt, te jöttél, mentél, volt egy daroc ruhád, és akkor ha akartál, akkor megoldódott minden a te életedbe, de uram, én nem te vagyok. És hogy mondhatod ilyet, hogy engedd el a vagyonodat? Tehát ez egy jó srác volt. Jót akart. Azt mondja, megtartom a törvényt. Így neveltek a szüleim. Komolyan veszem a dolgokat. De mit tegyek még? Kell-e még valamit tenni? Csak arra az Úr Jézus ilyet mond, hogy a vagyonodtól szabadulj meg. Hát így fogadjuk mi most a vagyonosabb embereket, akik esetleg jönnek a gyülekezetbe. Eszünkbe se jut, hanem látjuk, hogy hú, hát ebből lesz egy jó kis tized, meg ez, meg az, és megszomorodva elmegy a srác, és Jézus nem enged ebből. Miért? Mert a fiú, ez a srác, ez a ifjú nem szabad. És gondoljunk arra, amit Pál mond, hogy tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Tehát itt nem a szegénységet istenítjük, meg dicsőítjük, hanem itt a szabadságról van szó, hogy van-e szabadságom arra. A faluba, ahol kezdtem a szolgálatot, két felekezet volt, a másik a katolikus. Életem nagy barátja lett ez a katolikus pap, egy csodálatos hívő, újjászületett ember, és egyszer megkérdeztem tőle, sokszor a Trabanton mindig az udvarába fordult be, és ő vagy imádkozott, vagy dolgozott, és megkérdeztem tőle, hogy István, mit van neked? Mert nem vett föl fizetést, semmi. És hát azt mondja, hát ezt az elektromos zongorát a belga katolikusoktól kaptam, hát az meg ez az ágy, amin ülök, ez volt. És élt, és épített egy 60 személyes szeretet otthont. És áldás volt mindenki számára. Tehát Isten ad ilyen embereket, hogy ne nyugodjunk meg. Ő szabad volt. Persze, nekem volt feleségem, van is, 43 éve, egész jól tartjuk magunkat, 4 gyerek, tehát ez más élethelyzetek, hát ott valamit azért fizetni kellett a gyerekek után is, tehát nem, itt nem sablonokról van szó, hanem, de azért szegény voltam, tehát azért egy falusi, nagyon a hónap közepén elfogyott a pénz, de most nem erről akarok mesélni, hogy Isten hogy tartott el, de ez a bizonyos szabadság, és ez van, ilyen van, de még inkább az, amiről aztán Adi is ír, arról a szegénységről, hogy el voltam hagyatva teljesen, és rám nézett az Isten, és átölelt az Isten. És az Úr Jézus ezekről beszél, a prostikról, az ilyet mond vallásos embereknek, hogy a cédák és a vámszedők megelőznek titeket Isten országában, a pásztorok, a prostituáltak, a vámszedők. Hát menjünk bele ezekbe a gondolatokba, hogy Jézus ezt miért mondta, mi a probléma, mivel mi a gond, és itt nem a pénzről van szó, hanem erről a hübriszről, erről a lelki gazdagság, hogy én több vagyok, hogy én cselekszem, hogy én megküzdök az üdvösségemért. Elmondom a megtérő imát, ha kell, bemerítkezek a Jordánba, ha kell, mi mindent megteszek. Én lépek, én. És ez a rossz értelembe vett lelki gazdagság, amiről az Úr Jézus megint csak egy gyülekezetnek üzen lélek által, hogy azt mondott, hogy gazdag vagyok. És ők tényleg így gondolták. Ott megtért emberek voltak, azok az első gyülekezetek voltak. Azok keresztény hívő emberek, Jézusban hívő emberek. És Jézus mégis azt mondja, hogy azt mondott, hogy gazdag vagyok, és nincs szükséged már semmire. Te már csak szórod a magot a világban, a sok istentelennek, a sok hitetlen munkatársnak, meg családtagnak, meg minden. Időnként van valami hívő. Hány ingered tőlük, de azért szolgálsz feléjük, meg minden. Nem, azt mondja, és nem tudod, hogy mégiscsak te vagy a nyomorult, a nyavajás. És amikor a gazdagságról beszél, Jézus azt mondja, hogy olyan lehetetlen, hogy a gazdag bemenjen Isten országába, hogy a teve a tűfokán átmenjen. És akkor megkérdezik a tanítványok, hát akkor Uram, ki üdvözülhet? És itt Jézus azt mondja, hogy ami az embereknél nem megy, lehetetlen, az Istennél lehetséges. De miről van itt szó? Nem arról, hogy előbb-utóbb csak benyomja majd a kegyelem azt a gazdagot. A szent fenekénél fogva csak benyomják majd a mennyországba azt a gazdagot. Nem. Hanem a Szentlélek ki tudja munkálni a gazdag emberben ezt a szabadságot. Ez a lehetetlen. Ez az embereknél lehetetlen, hogy ő szabaddá váljon. És aztán lehet, hogy a vagyona egy jó részét, hát gondoljunk csak Zákeusra, hát ez Jézusnál ez működött. Hát valószínű, hogy Jerikóban a leggazdagabb ember volt. Volt pénze, és egy vacsora, egy együttlét elég volt ahhoz, hogy ez a pacák másnap reggel elinduljon és bezörgessen. Hát olvassuk mi ezeket az igéket, elég nagy látással, hittel, hogy bezörget, és azt mondja, hogy én titeket becsaptalak, és most négyszeresét hoztam. Hát micsoda égő? Hát ezt nem lenne sokkal jobb kis ima közösségben elrendezni? Az Úrtól majd én bocsi Uram, meg minden, majd teszek a persejbe, névtelen adományokat adok. Nem, Zákeus átéli ezt a fajta szabadságot. Tehát amikor a kicsinyekről, szegényekről beszél Jézus, nagyon sokszor beszél a gyermekekről, odaállítja a gyermek. Na de ezt is félreértjük szerintem sokszor. Itt nem a gyerekeknek a kedvessége, meg nyitottsága a lényeg, hanem hogy megvetettek voltak. Megvetettek voltak. El akarták őket hajtani. A gyerekeket az ókorban volt olyan, hogy az apa eladhatta. El is adhatta a fiát. A gyerek nem volt érték. Semmi nem volt. És azt mondja, ha nem érzitek ezt át, hogy Isten szegénykéi vagytok, Isten kicsinyei vagytok, akkor nem mentek be. És hogy búcsúzik az Úr Jézus? Oda borul a koszos, büdös tanítványi lábakhoz, és elkezdi mosni a lábukat. Megint csak. És azt mondja, csináljátok ezt. Hát mit tettünk ezzel a tanítással? Mit tett az egyház ezzel a tanítással? Akár szabad egyházi, akár történelmi egyházi vonalon is. A lelkeken való uralkodás, a gőg, a hübrisz és a nagy képűség, a perfekcionizmus. Ezek nagyon komoly dolgok, és nekünk itt a Balatonneten, evangéliumi keresztényeknek is ezekkel igenis szembe kell nézni. Tehát boldogok a lelki szegények, akik koldus szegények, de hozzáteszem, van megint csak egy kísértés. Ilyenkor be kell beszélni a kísértésekről is. Elég sok prédikációt hallok, és felismertem azt, hogy elég sok negatív prédikáció hangzik el, amiben kalapáljuk az embereket, hogy semmi vagy, gyenge vagy, bűnös vagy, megint elbuktál. Már ezt hallja szegénykém 30 vagy 40 vagy 50 év az imaházban. 80-90%-ban a prédikációk sokszor erről szólnak. Senkik vagyunk se. Hát igen, részben igen, Isten koldusai vagyunk. Minden szempontból, tehát hogy nem tudunk sem életet adni, sem üdvösséget adni magunknak. Másik oldalról meg ki kell mondani, hogy gazdag vagyok, Uram, veled, és benned is általad. Megelégítettem veled. Tehát ez a kettő így együtt igaz, és nem úgy van, hogy én a megtérésem idején voltam szegény, és aztán most már minden szempontból gazdag lettem. Nem. Egy Isten gyermeke 90 évesen is átéli a gyermekségi állapotot, hogy tiéd vagyok, Uram, kiszolgáltatott vagyok, ahogy Lutherről jegyezték föl haldoklás közben, és ezt mondta, hogy bizony, koldusok vagyunk, a tökéletességnek, a teljességnek a koldusai, de megelégítetve vagyunk ő általa és ő benne. Tehát boldogok a lelki szegények, a szegények, a lelki szegények, mert ővék a mennyek országa. Mi az a mennyek országa, mi az az Isten országa, ahol az Isten akarata korlátlanul megvalósul. Gondoljuk a megbeszéléseinkre, zsinatainkra, gyülekezetekre, hívő közösség. Ez nem az exit utánról szól csupán. Ezek mind itt kezdődnek el a földi életünkben. Isten ország, mert ővé, most, és ővé a mennyek országa. A te szívedben Isten akarata szent lelk által akadálytalanul megvalósul. És azt tudod mondani szent lelk által, hogy igen, atyám, igazad van. És drága Urunk, köszönjük ezen az estén is mindazt, amit tőled kaptunk. Azt a teljességet, hogy Krisztusban van a teljesség. Hogy te vagy a tökéletesség, te vagy az élet. És te azt hoztad el számunkra, amilyennek az Atya minket megálmodott. Amilyennek megteremtett. És köszönjük, hogy Szentlélek által igenis hallgathatjuk a te beszédedet, és a te beszéded elindíthatja ezt a folyamatot bennünk, és egy életen keresztül tart, Urunk, évtizedeken keresztül. És köszönjük, hogy hordozol minket a bukdácsolásainkban, a bukásainkban is, de mivel megízleltük, hogy te jó vagy, és te a javunkat akarod, és te az üdvösségünket hoztad el, a teljességet, a mennyek országát, az Isten országát, ezért újra és újra, ha 7-szer is elesik az igaz, akkor is föl kell, és ne örüljön ellenségem, ha elestem is bár, de fölkelek, mert az Úr, mert te hányszor állítottál minket lábra, hányszor öleltél át, ahogyan a tékozló szaladt hazafele, mert mindenét elvesztette, és te megláttad, megszántad, átölelted, életre ölelted, halottnak adtál csókot, és mi mindjárt így vagyunk előtted, Urunk, akit megcsókolt a menny, megcsókolt Krisztus szerelme, szeretete. Így áldunk, magasztalunk, és dicsőítünk téged ezért, Urunk. Amen.